Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és köszöntöm a stúdióban vendégünket, szakértőnket, a társasjátékok terén Péli Csabát. Szia!
Szia, Ági, üdvözlöm a hallgatókat!
Társasjáték ajánlónkban ugye idézettel szoktad kezdeni, ami valamilyen módon kapcsolódik a témához. Mit hoztál ma nekünk?
A mai napon Gyarmati Éva, magyar pszichológustól hoztam egy idézetet, valahogy mindig rányulok ezekre a pszichológusokra. A fejlődéssel hatalmas információtömeg vált könnyen elérhetővé. Az információk elérhetősége lényegében érdektelenné tette az ismeretek iskolában történő megszerzését. Az információk kezelése, rendszerezése, szűrése és felhasználása végül is a tanulás maga vált fontos tudássá. Én sokszor szoktam azt emlegetni, hogy amikor lediplomáztunk utána a hálózat tanárunkkal leültünk meginni egy szörpöt, és ő ott mondta azt, amikor beszélgettünk, hogy kollégák egy dolgot jól jegyezzenek meg, azzal, hogy önök lediplomáztak, ezzel arról a tudásról kaptak papírt, hogy önök tudják, hogy a könyvtárban melyik polchoz kell nyúlniuk. És akkor ezt így nem teljesen értettük, de aztán utána rájöttem arra, hogy igen, valóban ez így van, hogy tényleg nem feltétlenül azzal a tudással jövünk ki semmelyik iskolából. Tehát most itt lehet azt mondani, hogy ilyen szakmai képzés, meg olyan hú de szuper képzések, mindenhonnan úgy fogunk kijönni, hogy a valós életre nagyon-nagyon minimálisan fog bennünket felkészíteni bármilyen iskola is. Én is azt tudom mondani, hogy például, amikor én főiskolára jártam, adatbázis kezeléssel én nagyon nem akartam foglalkozni. Az egy ilyen olyan tantárgy volt, hogy nem szerettük, nem akartuk, megtanultuk, mert muszáj volt, de mondtam, hogy én soha nem fogok adatbázis kezeléssel foglalkozni. Majd oda kerültem az első munkahelyemre, és a kezembe nyomtak egy adatbázist, majd oda kerültem a második munkahelyemre, és a kezembe nyomtak egy adatbázist, tehát gyakorlatilag mindenütt adatbázisokkal dolgoztam. Mielőtt a Tekóba kerültem, 12 évig szinte csak adatbázis rendszergazdaként dolgoztam különféle cégeknél. Tényleg, amikor úgy kijövünk, akkor azt mondtam, hogy jó, tanultunk valamit az adatbázis, nem is kell nekem ez a tudás, és aztán szépen, amikor leültem a munkahelyemen, és elkezdtem ismerkedni a rendszerrel, akkor egyrészt fölelevenítettem azt a tudást, amit tanultam, másrészt pedig ugye tanultam hozzá rengeteget a való életben. És ugyanez igaz a különféle információkra, ugye, ahogy itt az idézet is mondta, hogy az információk kezelése, rendszerezése, szűrése és felhasználása az, amit meg kell tanulni. És ugye most már hetek óta a BGG-ről beszélünk, a hetedik héten járunk a BGG különféle információiról, és bár érintőlegesen már a múlt héten is említettem ezt a szűrési lehetőséget, hogy ha már itt az információkkal foglalkozunk, akkor különféle szűrésekről is beszéltünk, ugye a múlt héten már említettem, hogy szerzőre, grafikusra, és többek között a mechanikákat már említettem érintőlegesen, de ez mellett nagyon-nagyon sok minden van, ami a BGG-n egy játékhoz kapcsolódó információ. Tehát ha valaki megnézi mondjuk egy új játéknak a feltöltésekor, hogy milyen elképesztő mennyiségű információt lehet megadni, hogy mi mindenhez kapcsolódik, és mi minden kapcsolat van egy játékon belül más játékokkal, más szerzőkkel, más információkkal, elképesztő adathálót lehetne ebből összerakni. És ugye már a múltkor említettem, hogy ha megnézzük a BGG-n a játéknak a fő oldalát, akkor a jobb oldalon fogunk találni egy olyan információt, ahol a játékcsaládra, a játékmechanizmusokra, a játék témájára és minden egyébre kapunk információkat, és ezekre rákattintok, akkor ehhez kapcsolódó többi játékról is tudok információt szerezni. Tehát például nagyon érdekes az, hogy ha például egy játékos azt mondja, hogy ő érdeklődik mondjuk Japán iránt, és talált egy olyan játékot, amiben tök jól meg van csinálva valamilyen japán dolog, de érdekelni az, hogy még milyen játékot lehet még japán témában találni, akkor ez már azért egy kicsit nehezebb lenne, mert ha beírom, hogy japán meg board game, akkor általában be fogja dobni a Go-t a Google keresője, és nem nagyon fogok olyan játékot találni kapásból, ami tényleg Japánnal és a japán kultúrával, a japán témával foglalkozna. Viszont a BGG-n, ha rákattintok arra, hogy a tematikában, hogy japán, akkor a japán tematikájú játékokat fogja nekem külön listázni. De ugyanígy lehet akár például Magyarországról, sőt a múltkor volt egy olyan keresés, hogy mondta valaki, hogy van-e olyan társasjáték, ami a 48-49-es szabadságharccal foglalkozik. Hozzáteszem, hogy egyébként, hogyha hallgatják játékkiadók és játékszerzők, ez egy eléggé fehér terület, tehát itt még nem nagyon volt. Tehát a 48-49-es szabadságharc például egy olyan téma lenne Magyarországon, amire én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó stratégiai játékokat lehetne építeni, de még senki nem látott benne fantáziát. Úgyhogy a BGG-n ez is egy nagyon érdekes szűrési lehetőség. Ez mellett mondom, játék családra lehet szűrni. Tehát ha például valaki azt mondja, hogy a pandemiket szereti, és kíváncsi lenne arra, hogy még milyen pandemik játékok vannak, akkor a pandemik játék családra szűrve megkapom azt a listát, ami ehhez tartozik. Vagy ha például az Azul bejött, akkor meg tudom nézni, hogy az Azul játékokhoz mi tartozik. Tehát játék családra tudok szűrni, játékoknak a mechanikáira. Ugye ezt már a múlt héten is említettem, ha absztrakt játékot keresek, akkor pillanatok alatt meg tudom keresni az összes absztrakt játékot, de például azt mondom, hogy valamiért a dobok lépek, mert mondjuk olyan játékot szeretnék, akkor gond nélkül át fogok tudni keresni arra is, hogy a dobok lépekben, ami például a Monopoly vagy a gazdálkodj okosan volt, hogy abban mik azok, amik tényleg jók. Tehát ha dobok lépeket akarok, mert valamiért a család mondjuk ezt preferálja, hogy kockadobás és lépjek, akkor is lehet találni nagyon jókat, és ebben is segít a BGG.
Nagyon érdekes lehet, hogy amikor feltöltenek egy játékot, akkor ezernyi információra ad lehetőséget. Ugye itt a keresés, szűrés egy mindig hatalmas feladat, nagy előny, de maga a feltöltésnél pedig rengeteg adatot meg kell adni. Tehát ez akkor nagy értéke a BGG-nek, hogy ennyiféle címke, ugye akik honlapokat kezelnek, ott a címkék határozzák meg, hogy egy adott dologhoz. Ugye régen kettő volt a könyvtárakban, a tárgy, meg a szerző, vagy szerzők, most pedig halva téged milliónyi címkéje van egy-egy játéknak.
És majd később fogunk is erről beszélni, szerintem egy két hét múlva terveztem azt hiszem azt a témát, amikor arról fogunk beszélni, hogy hogyan kerülnek föl ezek az adatok a BGG-re, mert ugye itt gondolhatnák azt a hallgatók, hogy ez úgy működik, hogy valaki ott ül és napi 8 órában bérért, fizetésért ezt töltögeti, de ez nem így van, erről majd később fogunk beszélni, hogy hogyan is kerülnek adatok a BGG-re.
Mert ez nagyon izgalmas, én nagyon kíváncsi vagyok, legalábbis gondolom a hallgatóink is. Zene után jönnek az ajánlott játékok.
Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Folytatjuk mai ajánlónkat Péli Csabával. Most jönnek konkrétan a játékok, a négyes fogat ismét négy játék.
Így van, 27. négyes fogatunk első darabja az Okia nevű játék. Ha már itt Japánról beszéltünk, egy japán témájú játék. A már sokszor emlegetett Bruno Catalától ismét, elég termékeny szerző, ugye már többször említettük King Domino, Hét csoda, Párbaj, és sok-sok más játék remek szerzője. Az Okiában én azt mondom, hogy egy mestermű abból a szempontból, hogy van benne 16 lap, meg van benne másik 16 lap, amiből 8 piros, 8 fekete, mert hogy az egyik, illetve a másik játékos majd ezzel fogja jelölni, hogy honnan vett el lapot abból az eredeti 16-ból egy 4x4-es kis lerakott táblából idézőjelesen, ugye 4x4 kártyát fogunk letenni, és mindig, amikor elveszünk egy kártyát, akkor betesszük a helyére a saját színű gésánkat, és az a feladatunk, hogy vagy vízszintesen, vagy függőlegesen, vagy átló legyen 4 gésánk egymás mellett, vagy még akkor is nyerhetünk, hogyha 4 gésánk egy 2x2-es négyzet alakba kerül. És a másik játékos pedig próbál bennünket ebben megakadályozni. Na most hát 16 kártyával mit lehet ebből kihozni? Hát olyan nagyon sokat, alapban azt gondolná az ember, hogy nem. Ennek ellenére én azt tudom mondani, hogy szinte sakkot megszégyenítően előre kell gondolkodni benne, ugyanis minden kártya úgy néz ki, ami az asztalon van, hogy két különböző dolog van rajta. Lehet rajta például fa, lehet rajta egy cseresznyevirágos faág, lehet rajta eső, lehet rajta egy írisz, lehet rajta egy madár, tehát különféle dolgok vannak, és mindig kettő van. És minden kártyán ebből a kettőből valamilyen kombináció van. Az a játéknak a lényege, hogy amikor én leveszem az első kártyát, amint teszem azt mondjuk volt egy nap és eső, akkor az ellenfelem, ugye ez egy kétfős játék, az ellenfelem az olyan kártyát kell, hogy levegyen a maradék 15-ből, amin vagy nap van, vagy eső. Ő mondjuk levesz egy olyat, amin eső van, meg cseresznyevirág. Akkor nekem olyan kártyát kell levennem, amin vagy eső van, vagy cseresznyevirág, és így adogatjuk oda-vissza egymásnak a labdát. És nagyon izgalmas, hogy, tehát, hogy megpróbálok arra figyelni, hogy legyen meg a négy egymás mellett, vagy esetleg próbálok arra figyelni, hogy olyat próbáljak levenni, ami után a másik már nem fog tudni levenni. Tehát például, hogyha elfogynak az esők, meg elfogynak a napok, és én elveszem az utolsó olyan lapot, ami napocska volt, akkor lehet, hogy nem fog tudni az ellenfelem már semmit levenni, és akkor is nyertem. Tehát egy nagyon izgalmas játék, ahhoz képest mondom, hogy 16 kártya az egész, tehát elképesztő, és azt gondolom, hogy ezt akár otthon is meg lehet csinálni, hogyha valaki megnézi mondjuk a BGG-n egy fotót, ugye már erről is beszéltünk, hogy ugye rengeteg fotó van a BGG-n, egy fotón meg lehet nézni, hogy milyen kombinációban vannak a különféle minták a kártyán, akár otthon kis lapkákon elkészítető, és fehér meg tarkababbal is játszható, tehát tényleg nem egy bonyolult játék, de egyébként 1-2000 forintért beszerezhető maga, mert egy nagyon kis pici dobozos játékról beszélünk, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon megérte ez is. Ezt is ilyen fillérekért valami kiárusításban sikerült szerezni. Következő játékunk egy hatalmas doboz, az a címe, hogy Oltré. Az az Anton Bauza készítette, aki az előbb említett Bruno Catalával közösen elkészítette a Hét csodapárbajt, illetve Anton Bauzától egy nagyon ismert játék a magyar kiadásban is megjelent, Takenoko. A másik játék szerző pedig John Grümpf, akinek semmi más játéka nincs, csak az Oltré, tehát őt nem nagyon lehet máshonnan ismerni. Az Oltréban egy középkori várban vagyunk lovagok, és igyekszünk a rombolás után újjáépíteni a várat, megvédeni a vár környékén lakókat, és közben megküzdeni a különféle szörnyekkel és egyéb ellenfelekkel, és megküzdünk közben a különféle természeti dolgokkal is. Tehát jöhet egy vihar, egy árvíz, és nagyon sok minden, ami nehezíti a dolgunkat. Hatalmas doboz, nagyon-nagyon klasszul ki van találva maga az egész inzert, pedig gyakorlatilag kartonból van készítve, tehát itt nem egy gyönyörű műanyag fröccsöntött inzertről beszélünk, kartonból van, viszont is felnyitható tetőkkel, olyan, mint egy középkori ládába pakolnánk, külön-külön helyekre lehet elrakni a különféle dolgokat. Van még egy sárkány is, és ez mellett történetvezérelt is a játék, tehát különféle történeteket játszhatunk végig, és ezek is úgy vannak elkészítve, hogy nagyméretű kártyákon vannak a történetek, amiket egy pakliba lakunk, és ezek után mindig a pakli felső lapját, mint egy könyvet ellapozzuk, és így haladunk a történetben. Látványos, szép, hangulatos játék, érdemes kipróbálni. Hozzáteszem, nem könnyű, egy kooperatív játékról beszélünk, ugye még alapban nem szoktak könnyűek lenni, az Oltré sem könnyű, de megéri a belefektetett energiát. Harmadik játékunk, többször említettem már, hogy vannak olyan játékok, amiket soha nem adnék el, és ha bármi történne, akkor ez biztos, hogy megmaradna. Na, az Onitama is ilyen. Az Onitama Shinpei Sato nevű japán úriember játéka. Van két viszonylag ismeretlen cím még a neve mellett a BGG-n, de ez mellett csak és kizárólag az Onitama, illetve az Onitama kiegészítői találhatók meg az ő BGG-s oldalán. És azt gondolom, hogy ezzel az egyelő úgy beírta magát a társasjátékok nagykönyvébe, hogy ha nem csinálna soha többé semmit, már akkor is nagyon nagy fegyvertényt hajtott azzal végre, hogy megcsinálta az Onitamát. Nagyon sokan úgy emlegedik ezt a játékot, hogy japán sakk. Egy 5x5-ös táblán 5 bábum van, illetve az ellenfélnek is 5 bábúja van, és ez mellett még 5 kártyával fogunk játszani. Az 5 kártya úgy lesz elosztva, hogy 2 van nálam, 2 van az ellenfélnél, és 1 van középen. És a 2 kártyámon, ami nálam van, mindegyiken megvan az, hogy középen jelölve van, hogy hol áll a bábum, tehát mindig a középső pont jelöli azt, hogy a bábumnak a helyzetét, és ahhoz képest hogyan léphetek, hogy jobbra egyet, balra egyet, előre, hátra, átlósan, vagy esetleg 2 előre, vagy lólépésben, mindegyik kártya más. És nagyon érdekes az, hogy látom az ellenfél kártyát is, tehát pontosan tudom, hogy ő mit fog tudni lépni, és amikor én lépek, elhasználok egy kártyát, akkor azt beteszem középre. Elveszem a középen lévő kártyát, és amikor az ellenfél lép, akkor ő az általam betett kártyát fogja használni. Tehát nagyon sokszor van az, hogy csak azért nem lépek egy adott kártyával, mert az annyira jó lépést adna, hogy azt nem akarom odaadni az ellenfélnek, és inkább sakkozok a másik kettővel. Eszméletlen jó játék. Alapban azt gondolná az ember, hogy 5x5-ös táblán 5 meg 5 bábúval 10 perc alatt le kellene pörögnie, van olyan, hogy fél óráig csépeljük egymást. Nagyon sokszor mondják azt erre a játékra, hogy tökéletesen hozta azt, amikor harcművészeket nézünk mondjuk a tévében, és nem a kung-fu filmekre és egyebekre gondolok, hanem azokra a bemutatókra, amikor például egy Shaolin mester egy másik Shaolin mesterrel árnyékharcol. És tényleg azt látjuk, hogy az egyik hátra lép, a másik előre, aztán amikor visszatámad, akkor a másik lép hátra. Ebben a játékban pontosan ez van. Tehát amikor én előre lépek, a másik lehet, hogy inkább hátra lép, és akkor így egy eszméletlen, izgalmas tánc lesz a játékból, miközben mondom, 5x5-ös tábla, 5 meg 5 bábú, és annyira absztrakt az egész, hogy korongokkal, meg kis bigyókkal, bármivel lejátszható lenne. Tehát mondom, ez egy olyan játék, amit soha. Az a polcomon akkor is ott lesz, hogyha...
Ha nem lesz más.
Így van. És akkor a végére hagytam Tim Armstrong játékát. Őt a magyar kiadást követők talán a Mágusok kora című játékból ismerhetik, ez nemrég jelent meg a Game Clubnál, és az ő egyik régebbi játéka az Orbis. Az Orbisban mindannyian egy-egy istent alakítunk, aki a saját világát fogja kialakítani. Hatszögletű lapkákból fogunk világot építeni, és nagyon érdekesen van megoldva, ugyanis először egy alsó sort kell kialakítanunk, és a piramisszerűen fogjuk fölfelé egymásra pakolni a lapkákat, viszont mindig csak úgy tehetek le lapkát, hogy az alatta lévő két lapka színéből valamelyik kerülhet a tetejére. Tehát ha letettem egy piros és egy kék lapkát, ami adott nekem valami bónuszokat, tehát valamiért azt a lapkát választottam, akkor e fölé csak piros vagy kék lapka kerülhet. Viszont ugye ez egy nagyon lényeges dolog, hogyha például egy szélen egy piros van, mellette egy kék, és afölé én egy kéket tettem. Az első sorban általában minden szín megtalálható, viszont ahogy haladok fölfelé, ugye ezek a színek egyre jobban fogyni fognak. Tehát, hogyha én például a szélen lerakok a második sorba egy kéket, ezzel kizárom a pirosat, és akkor valószínű, hogy innentől kezdve piros lapka már nem fog bekerülni az én kis világomba. Tehát azzal kell kalkulálnom, hogy hogyan tudom kihozni a legtöbbet, és közben templomokat építünk, búzamezőket és minden egyebet, tehát tényleg egy igazi kis világ fogott megépülni a kezünkbe, és a végén a piramis csúcsára fog fölkerülni a mi kis istenkártyánk, ami szintén fog valamilyen extra jutalmat adni. Egy nagyon jó pofa, viszonylag gyorsan, tehát azt mondom, hogy egy fél óra, háromnegyed óra alatt lepörgő játék, nagyon szép, kellemes grafikával, azt mondom, hogy ezt is érdemes kipróbálni, hogyha valaki hozzá tud jutni.
Köszönjük a mai négyest, a 27. négyes fogatnál járunk, és én közben néztem, hogy az O betű, az O-nál, mondom az A betűet, mi most névsorrendben haladunk, és már az M-ben is túljutottunk, tehát már az O betűs játékoknál járunk, ez fog folytatódni jövő héten. Köszönjük Csabának, hogy itt volt.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Pili Csaba játékmesterrel beszélgettünk, aki szeretné kipróbálni társaságban bármelyik nagyszerű társasjátékot, csatlakozzon a Tibor Társasjáték Klubhoz, keresse Pili Csabát. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.